Jó estét kívánok! Hölgyeim és uraim, nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Budavári Szabad Egyetem tavaszi szemeszterét záró előadáson. Szerintem ez a fél év, aki végül, te meg általában a Szabad Egyetem, ez bőven megüti bármelyik egyetemi szemeszternek a színvonalát. Ma se lesz ez másként, nyilvánvalóan, hiszen előadónk Kőszegi Miklós történész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetségi Teológiai Tanszékének docense, aki Nagy Heródes az üldöző címmel tart nekünk előadást. Úgyhogy nincs más hátra, amit megkérni a püspök urat, hogy tartsa meg az állítást.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy ismét tanítani akarsz minket. Tanítani a történelmen, régészeten, tudományon keresztül a te dolgaidra. Köszönjük, hogy mindazt, amit hallhatunk, az beépülhet a mi gondolkodásunkba, hitünkbe, szívünkbe. Köszönjük, hogy közösségben lehetünk, és egymást is taníthatjuk. Adj nekünk figyelmet, adj nekünk nyitottságot. Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvére, kedves vendégeink, a Máté írása szerinti evangéliumból pünkösd előtt egy látszólag karácsonyi történetet, de a vízkereszti történetet, de látni fogjuk, hogy a témához hogyan kapcsolódik, olvasok föl. A Máté írása szerinti evangélium második részének elejéről, amikor Jézus megszületett a judeai Betlehemben, Heródes király idején, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidó király, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hivatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihely pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és ekkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékot adtak neki, aranya, tömjén és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukban. Heródes király lesz a mai témánk, az üldözött üldöző címmel. Már sok mindent elárul ez a megfogalmazás is. Én most még maradnék ennél a felolvasott történetnél, és utána átadom a tudós professzornak a szót. A kép, amelyet láthatunk, a fasori evangélikus templom oltárképe, Benczúr Gyula csodálatos festménye, és maga a jelenet, a napkeleti bölcsek imádják a kis Jézust. Szokták mondani, hogy három királyok, ezzel a megfogalmazással két probléma van. Egyrészt nem biztos, hogy hárman voltak, bármilyen furcsa. Nem hangzott el a szövegben az, hogy hárman jöttek volna. Háromféle ajándékot hoztak, aranyat, töményt és mirhát. Hozhat két ember is három ajándékot, meg öt ember is háromféle ajándékot. Mindenesetre a hagyomány szerint hárman voltak. Az aztán végképp a hagyomány része, hogy Gáspár, Menyhér, Boldizsár lettek volna. Ez egy szép, kedves, folklorisztikus része a dolognak. És az sem biztos, hogy királyok voltak. A görög szövegben mágoi, mágusok szerepel, tehát nem királyok, hanem valamiféle csillagjósok, bölcsek, hát sok mindenek lehet a mágus fordítani. Egy biztos, hogy a pogány keleti világ felismeri Jézusban a megváltót, és hódolni kíván előtte. Ez a szándéka ennek a történetnek. A szöveg ismétlen nem királynak nevezi őket, de mégis van a történetben egy király, a negyedik, ha úgy tetszik, hogyha őket három királyoknak vesszük, és ez a negyedik, idézőjelben negyedik, és idézőjelben király, Heródes. Őről lesz ma szó, aki uralmát a külső fény és a belső rendezetlenség jegyében tudta kitölteni, valamint hallatlan becsvágy és kegyetlenség jellemezte őt. Remélem, hogy előadónk nem száfol meg a tudomány újabb állása alapján, hogy kiderül, hogy Heródes nem is volt ilyen becsvágyó, és nem is volt ilyen kegyetlen. Azt én úgy tudom, hogy saját családja tagja is kimélte, valaki egyszer szembe mert helyezkedni vele, vagy a fiai szembe mert helyezkedni vele, akkor megfolytatta őket, és Augustus, akinek jó indulatából ő király lehetett, egy alkalommal ezt mondta állítólag, inkább volnék Heródesnek disznaja, mint sem fia. El lehet képzelni, hogy akit így emlegettek, az micsoda brutális ember volt. A vízkereszti történetre utalva, abból is láthatjuk Heródesnek a jellemét. Egyszerűen nem találok szebb szavakat, spicli feladatra akarja alkalmazni ezeket a három királyokat. Gyertek, mondjátok meg nekem, milyen értesüléseitek vannak, és osszátok meg velem, hogy én is majd elmenjek és hódoljak ennek a királynak. Nem hódolni akar nekik, hanem eltenni lábalól azért, hogy ne legyen konkurense, ahogyan a borzalmas betlehemi vérfürdőben, a 2 éves fiatal a csecsebő kiirtásával ezt aztán utóbb meg is tette. Hála Istennek a mi embereink, ha nem is voltak egészen biztos királyok, de bölcsek voltak, és nem vállalták ezt a nekik szánt, Heródes által nekik szánt besugó szerepet, hanem érdekes ez a félmondat, más úton tértek vissza hazájukba. A vízkereszti történetnek ez az olvasata arra figyelmeztet engem most a mai napon, hogy a politika mennyire bele tud tenyerelni a legszentebb ügyekbe is. Ugyanakkor azt a vigasztaló üzenetet is meg kell hallanunk, hogy a világi hatalmak is, még Heródes is, alá van vetve az Úristen hatalmának. Végül ezekben az összefüggésekben akkor hat érje konkrétan Benczúr Gyula képére, a Fasori Evangélikus Templom ékességére. Mert ennek a képnek az utó életére is érdemes figyelni. Amikor Benczúr Gyula ezt a képet festette, akkor állítólag a bölcsben, aki a legidősebb király, önmagát festette meg, önmagát rajzolta meg. Sarkantyúban egyébként, látszik a palás alatt a sarkantyú, valahol ez a magyaros lovas viselet, de önmagát alázatosan megfestette, és aztán modelleket keresett a többiekhez, a Szerecsen királyhoz, aki ugye, hát ma már nem PC azt mondani, hogy Szerecsen, vagy színesbőrű, de hát az volt, és ő egy olyan modell talált, aki a közeli Chicagóból való fiatalember volt. Nem az amerikai Chicagóból, hanem Budapest 7. kerületének ezt a részét nevezték, és nevezik talán ma is Chicagónak, ahol nagyszámú cigány roma lakosság lakott, és a megbízható tanúk szerint ő innen találta a modellt. Ezt nagyon szépnek érzem, hogy egy 7. kerületi cigány fiú is ott lehetett a napkeleti bölcsek között. A kisdednek is kellett azonban modellt keresni, és édesanyjának, Szűz Máriának természetesen, és azt tudjuk, hogy ő pedig egy fiatal asszony, aki a közelben lakott, bizonyos Szelényi Tiborné Elisert Edit volt a modell, és az ő kicsi gyermeke volt Jézusnak a modellje. Tehát érdekes ezt megtudni, és az utótörténete is nagyon tanulságos, ezt a Fasori gyülekezet honlapjáról vettem, ott utána is lehet nézni, hogy később ezt az asszonyt, aki a kis Jézusnak volt a modellja, hogyan megkurcolták, nem amiatt, mert Jézus modell volt, hanem azért, mert tolmácsként nagykövetségen dolgozott, az Andrássy út 60-ba került, és kémkedés miatt perbe fogták, koholt vádak alapján 6 év börtönre ítélték. Az Andrássy útról aztán a Kalocsára került, Egerben és Nyíregyházán is raboskodott, és 1956. szeptemberében tudott csak szabadulni. Később is hosszú időn keresztül rendőri felügyelet alatt volt, és abból élt, hogy nyelvórákat adott. Úgy emlékezett vissza a börtönévekbe, hogy minden megpróbáltatás ellenére sikerült embernek maradnia. Egy ilyen pici epizód látszólag, a kis Jézusnak a modelljének egy ilyen sorsa, bemutatja azt, hogy Heródesek később is voltak. Heródes, az üldözött üldöző, nem csak az első század uralkodója, hanem a 20. század Heródesei is ilyen üldözött üldözők voltak, és ezek a hosszú árnyékok azóta is itt nyúlnak. Befejezésül már valóban, mi a tanulsága mindennek? Egyrészt az, hogy nekem nagyon tetszik az, hogy egy fiatal roma is modellt állhatott, aztán hallottam azt a történetet, hogy gyerek száj, így mondta, amikor felidézte a tudtanos, hogy mit csináltak a betlehemi királyok, vagy mit csináltak a napkeleti bölcsek, azt mondta, hogy hoztak aranyat, mirhát és töményt. Van, ahol így értelmezik, hogy hideg volt és szükség volt rá, de komolyabbra fordítva, azt hiszem, hogy az igazán vigasztaló üzenet az, és ezzel zárom, hogy földi hatalmak jönnek, mennek, de Jézus örök. Változnak a politikai szereplők, Heródest is, más szereplők váltották föl, ma már csak mint történelmi figurára emlékezünk, Jézus Krisztusról azonban azt mondja a Szentírás, hogy ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Amen. Kedves vendégeink, átadom a szót akkor immár Kőszegély Miklós professzor úrnak, mert mióta Laci tájékozódott a honlapon, azóta már megtörtént, ez nem tudhattad, mert megtörtént Kőszegély Miklósnak a professzori kinevezése, szeretettel gratulálunk ehhez, és azt hiszem, hogy szinte szűzbeszédet tudod megtartani akkor, mert még kevés professzori
előadást tartottál. Hölgyeim és Uraim, akkor amíg a technika elkészül, addig nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, én is én közben mászkálnék, jó? Ez nekik jól tetszik, ha megérjük szabó nélkül.
Én is beülök oda.
Mert meleg van. És valóban az a címe az előadásunknak, hogy Nagy Heródes a tűzözött üldöző. Ez egy olyan jó cím, hogy ebből Önök rögtön kitalálták, hogy nevét találtam ki, hanem egy kitűnő izraeli kolléga itt egy könyvet, Ariel Kashernek hívják. Könyvnek az a címe, hogy Herod the Great, the Persecuted Persecutor, tehát az üldözőt, üldözőt. Szeretném azt hinni, hogy a végére ki fog derülni, hogy ebben nem tévedünk. Még egy apróság, hogy azon kívül, hogy az Evangélikus Ittudományi Egyetemen tanítok a Pázmányon is, ott én vagyok az Ókor Történeti Tanszék vezetője, akármit is jelentsen ez. Egy papbarátomtól hallottam a Pázmányon egy másik gyerekszáját, hogy a bölcsek azok aranyat, töményt és milkát hoztak. Van a mirhával ellentétben. Amikor tavaly hallgatóimmal Jeruzsálemben voltam, legutóbb tavaly voltam, azóta még nem voltam, és ezért sajnálom magam, akkor a zsidó negyedben egy kávézó mellett éppen vége volt a sabbatnak, és jöttek haza az ortodoxok a Siratófaltól, megláttam egy kisfiút, őt. Akkor még nem tudtam, hogy mind gondolkodik, de most már tudom. Azon gondolkodott nyilvánvalóan, hogy miképp lehet Heródesről egy 55 perces előadást tartani. A következő pillanatban azonban rájöttem, hogy ez egy reménytelen vállalkozás, hiszen a kisfiú reménytelenül lehagyja a fejét a biciklire, és úgy gondolja, hogy nem fog Heródesről sem 55, sem 155 percben beszélni. Ez a szemét kapunával, ez a kávézó, ha Jeruzsálembe járnak, ott mindenképpen érdemes megnézni. Vannak ilyen aranyműves boltok is, de ott a kivakatos betűből látom kell, hogy miatt az árakat megnézzük, mert eléggé veszélyes a történet. Nos nézzük, miért nehéz a Heródesről beszélni tulajdonképpen? Hát először is riasztó. Nagyon rossz híre van a nyugati kulturális emlékezetben. Ennek a rossz hírnek a csúcsa az minden bizonnyal a betlehemi gyermekgyilkosság, amiről azonban én úgy tudom, hogy még az összes szinoptikus evangélium sem beszél róla, és Heródesről a legfontosabb forrásunk Josephus Flavius, aki egy notórius hazudozó volt, más néhány történész, ő minden alkalmat megragadt, hogy Heródesről rosszat mondott, de erről nem szól semmi. Tehát nem tudjuk, hogy ez pontosan hogy van, de én azt gondolom, hogy már az sem véletlen, hogyha ez csak egy kitalált történet, akkor sem értem, hogy ki az, aki a megfelelő kandidátus lesz, akit ide betesz az emlékezet. Tehát nagyon-nagyon rossz emlékezete van a nyugati, nagyon rossz sajtó van a nyugati emlékezetben. Nagyon-nagyon érdekes, hogy sok tévedés övezi őt, hiszen Jézushoz való viszony esetében sokszor láttam, sokan azt mondják, hogy ez az a Heródes, aki kihallgatja Jézust a passió történetben, de nem ez a Heródes, hanem a fia, aki ilyen Gutenberg-ház effektussal az apja rossz tulajdonságait ötvözi a sajátjaival, az apja jó tulajdonságai nélkül, vagyis ő az a Herodes Antipász, akiről majd talán fogunk valamikor beszélni. Aztán az is problematikus, de hát ugye Herodes meghal Krisztus előtt 4-ben, Jézus pedig Krisztus előtt 7 körül születik, de alapvetően azt gondoljuk, hogy Herodesnek a passióhoz semmi köze. Az sem biztos, hogy hogy nevezzük őt, miért Nagy Heródes. Hogyha Nagy Heródesről beszélünk, akkor esetleg latinul gondolhatnánk, hogy mögötte a Magnus szó áll. A Magnus olyan emberekre használták, akik valami nagyon nagy sorsfordító történelmi tettet hajtottak. Végre például Nagy Károly, Carolus Magnus, aki az Európai Unió első verzióját hozta létre, ennek mondjuk kiirtotta a fél germán törzs, de mindegy, a lényeg az, hogy ez megvan. Hát Herodes ezt nem tehette meg, hiszen az ő idejében a lapokat nem ő osztotta, hanem a rómaiak. Aztán az is lehet, hogy franciául kéne gondolunk ezt a nagyot, hogy ő Grand volt. Grand az, aki a lovagi erényekben nagy, mondjuk mint Nagy Lajos. Ha valami távol állt Herodestől, azok a lovagi erények voltak, ő attól az apróságtól eltekintve, hogy abban a korban és abban a vidéken ezeket a későbbi középkori lovagi erényeket természetesen nem is ismerték. Ugyanakkor viszont vonzó feladat róla beszélni, egyszerűen azért, mert az ő uralkodása bármilyen furcsának is tűnik, virágkor Palesztina történetében. Jeruzsálem ekkor a legnagyobb ókori története során, illetve majdnem, csak később a bizánci korban lesz egy picit még nagyobb, amikor Jeruzsálemből keresztény zarándok centrum válik, de tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez egy virágkor ebben a történelemben, és ez egészen biztosan így van. Na most ugye, hogyha ilyen nehéz a történet, akkor arra gondolok, hogy segítségül kell hívni valakit, aki egy komoly tudomány bővel. Na jó, szerintem is vicces, ez a politológia tudománya legyen, mindegy. Én azonban kerestem a politológusok között, hogy ki lehetne a segítségemre, kerestem egy őszinte politológust, egyetlen egyet találtam, Niccolò Machiavellit. Aki igazából arról ír, ami a politika valójában. És nem mondja azt, hogy átszavaztak, meg hogy mit tudom én, ilyen a protest szavarat, nem. Ő leírja azt, hogy pontosan hogy működik a politika, mindenkinek ajánlom az Il Principe című munkáját, a Fejedelem című művet, amelyeket VI. Sándor fiáról, Valentino hercegnek nevezett Cesare Borgiáról ír. Nem a katolikus egyház történetnek aranybetűkkel itt lapjaink vagyunk, de ettől még nyilvánvalóan láthatjuk, hogy ez a Machiavelli, ez egy hatalmas figura volt, odaírtam, hogy 1469-től a Sacco di Roma évében halt meg 1527-ben. Niccolò Machiavelli, itt pedig Herodesről képünk, Herodesről nincs megbízható portrék, fogalmuk sincs, hogy hogy nézett ki, de ez igazából nem is érdekes, ez egy későbbi, sokkal későbbi ábrázolás. Machiavellinek is rosszabb híre van, mint ami elő a valóságban, és meggyőződésem, hogy Herodes képén is egy picikét lehet talán alakítanunk. Mit ír Machiavelli? Azt mondja, hogy az új keletű egyeduralmakról, amelyeket fegyver és vitézség árán lehet megszerezni, ezekről azt írja Machiavelli, hogy olyanok ezek az uralkodók, akik a szerencse árán csak alkalomhoz jutottak. Tehát nem arról van szó, hogy az ölükben hullik a hatalom, hanem csak egy esélyt kapnak, majd meglátjuk, hogy ki mire használja ezt. Na nézzük, hogy Machiavelli után mit mondom. Azt gondoltam, hogy úgy ketten passzolnak a nyugati kulturális emlékezetben egymáshoz, tehát lehet ezzel talán játszani. Hogyan szerzi meg Herodes a hatalmat? Herodes hatalma a Rómában dől el. Rómában tudjuk, hogy ekkoriban 40 és 37 táján, hát elég zavaros viszonyok uralkodnak. Rómát egy triumvirátus vezeti, ilyet a római közök nem ismert, hogy triumvirátus, viszont aki megkérdezte, hogy van-e ilyen, az hamar meghalt, tehát nem volt ezzel probléma. És megegyezik Brundíziumban, a mai Brindisiben két jeles mafiózó, Octavianus és Marcus Antonius. Azt mondja Augustus, hát én azért Augustus iszonya se lettem volna szívesebben, mint fiat. Tehát varjuk, hogy mondják ezt, mi mondja a verébnek, madár mondja a verébnek, hogy veré mondja a verébnek. Köszönöm szépen, erre gondoltam, igen. Szóval, hogy megegyeznek abban, hogy ketté osztják a birodalmat, méghozzá úgy osztják ketté a birodalmat, hogy a keletet kapja Antonius, a nyugatot kapja Octavianus. Nagyon érdekes, hogy hol van ez a vonal. Ez a vonal körülbelül Szerbia és Horvátország határán húzódik, amit egy cserégész a 19. század végén úgy azonosított, hogy ettől a vonaltól keletre minden felirat görög, és ettől a vonaltól nyugatra minden felirat latin. Jirecseknek hívták a régészt, a vonal tudják, hogy Jirecsek van, kicsit amit, hogyha a Runcájsz filmből jönne ez a Jirecsek, de nem baj. És most mit látunk? A vonaltól keletre a szerbek civil betűvel írnak és ortodoxok, a vonaltól nyugatra a horvátok latin betűvel írnak és katolikusok, de legalábbis nem ortodoxok. Vannak köztük reformátusok is. No, evangélusok vannak a horvátok között? Nagyon kevéske. Oké. Okay. Herodes mit kap? Herodes kap egy lehetőséget Antoniustól, ugyanis a rómaiak nagyon-nagyon nem ismerték ki magukat a zsidóság köreiben. Hát rengeteg furcsa, egy istenük van, tehát miért? Hát mindenkinek több istene van, hogy van ez egyáltalán? Hogy néz ki az istenük? Bemennek a templomba és nincs ott semmi. Pompeius, amikor elfoglalja Jeruzsálemet 63-ban, akkor beront a templomba, hogy megnézze, hogy igaz-e, hogy a zsidók egy szamarat imádnak. Majd csalódottan kér, és azt mondja, hogy nem igaz, nincs semmi a szentélyben. A szamárról ugye tudjuk azt, hogy ez egy nagyon korai keresztény jeles graffiti, az éppen egy keresztre feszített szamár volt a római birodalomban. Ez azt összefügg azzal, hogy azt gondolták, hogy a zsidók egy szamarat tisztelnek a templomban. Kell nekik valaki, aki kiismeri magát ezek között a zavaros viszonyok között, és Heródes az az ember, aki jókor van jó helyen. Rendes emberekre minden politikai rezsimnek szüksége van. Ugye a félnyilas keresztes párt átlépett az AVH-ba, és itt tulajdonképpen ugyanis ilyesmi a helyzet ezzel a derék Heródessel is. Kap egy lehetőséget, és kap egy legiót. 6500 professzionális katonát, ez egy hajlatlan ütőerő, persze nem adják az ő parancsnokság alá, van egy római legátus, aki vezeti a legiót, de Heródes érdekében harcolnak. Heródes ugyanis kliens király lesz, ha meghódítja a királyságát. A szerencse csak alkalomhoz juttatta őt, ahogy a Niccolò mester mondta Firenzében, illetve ezt már számüzetésben mondta Firenze mellett a birtokán, vagyis kap egy lehetőséget arra, hogy megszerezze magának hatalmat. Jó, a lehetőségnél az egy legió az egy kicsivel azért több, nem is tudom, hogy mihez tudnám hasonlítani egy legió lehetőségek, bőven meghaladja annak a bohozatnak a erejét, amit ma úgy hívunk, hogy magyar hadsereg. Tehát ez egy sokkal komolyabb történet lehetett. Mit csinál ezek után? Valahogyan természetesen be kell rendezkednie. A hatalmat megtartani mindig sokkal nehezebb, mint megszerezni. Az ilyen Attila típusú hun, meg egyéb lovas nomád vezérek mindig ezen rúgnak el. Azt mondják, hogy lóhátról lehet egy birodalmat megszerezni, de kormányozni nem nagyon. Machiavelli ezt írja a 12. Lajos francia királyról, aki sokat harcol a borcsa pápák ellen, hogy Lajos tehát ezt az öt ügyetlen hibát követte el. Vagyis mit nem szabad csinálni, hogyha szerencse után a hatalom a kezünkbe kerül? Ez még bárkivel megtörténhet, jó tudni. Azt mondja, megsemmisítette a kisebb hatalmasságokat, ezt nem szabad. Megnövelte egy erős uralkodó tekintélyét Itáliában és a környéken. Egy igen erős idegent hívott be, nem ment oda lakni és nem telepített. Na nézzük tovább, hogy Heródes ennek fényében hogyan láthatja. A hatalom megtartásáról a következőket tudunk róla. Először is volt ott egy helyi hatalmasság, nem is egy, hanem kettő. A zsidóságnak az autonóm szerve a Sanhedrin, amit a magyar bibliafordítások főtanácsnak szoktak hívni, ezt a helyén hagyja. A Sanhedrinnek van két nagy frakciója, egy szadduceus, meg egy farizeus frakciója, majd mindjárt beszélünk róluk, hogy kik ezek, őket is a helyén hagyja, illetve a helyén hagyja a főpapot is, aki a Sanhedrintől függetlenül a másik pillére, a zsidóság politikai, most nem a vallásra veszek, a politikai vezetésének. Természetesen ellenőrzés alá vonja őket, és hogyha összevész a farizeusokkal, annak általában tömeges keresztre feszítés a vége, de megtartja őket a hatalomban, vagyis nem követi el azt a hibát, hogy a helyi hatalmasságokat kiirtotta volna, ezzel azt az illúziót hagyja meg a helyieknek, hogy hát tulajdonképpen nem változott semmi, csak most még jött egy kedves ember ide, akit Heródesnek hívnak. A régi dinasztiát azonban kiiktatja, a Hasmoneusokat kiiktatja, a Hasmoneusokat talán jobban ismerik úgy, hogy ők a Makkaveusoknak az utódai, ők azok, akik 163 és 63 között egy önálló zsidó államot hoznak létre Palesztinában. A következő zsidó állam az, aminek most ünneplik a 70. évfordulóját, tehát a zsidóság, ez egy önmagában egy érdekes történeti téma, hogy egy állam nélkül egy lép hogy maradhat fönn 2000 éven keresztül, ez egy nagyon érdekes kérdéskör, természetesen. Kiiktatja a dinasztiát, nem öl meg senkit, ezt megteszik helyette mások, de a tekintélyét minden esetre nem növeli. Feleségül fog venni egy Hasmoneus nőt, de az egy külön történet lesz, amire ki fogok térni 23 perc múlva. Hát azt mondja, hogy egy erős idegen hívott be, hát itt nem tudott igazából mit csinálni, mert az erős idegen ott volt. Ezt Rómának hívták, ezt az erős idegent, a rómaiak nem kérdezték, hogy bemehetnek-e. A rómaiak is mindenkit mindig felszabadítottak. És természetesen Heródes nem volt abban a helyzetben, hogy kitessékelje őket. Vagyis valamilyen módon neki együtt kellett működni a rómaiakkal, erő meg is találta a módszereket, méghozzá egészen zseniális módon. És itt már azt szeretném mondani, hogy egy dologtól búcsúzzunk el, jó? Nekem volt egy kitűnő tanárom, én az ELTE-t végeztem annak idején, úgy hívták, hogy Váradi László. Ókor történetet tanított, két mondása maradt meg bennem. Az egyik az, hogy uraim, olyan, hogy spontán tüntetés, olyan nincs. Oké. nincs szebb annál, mint amikor globalizációs tüntetést szerveznek az interneten. Ennek azért van valami bája, ugye? De most a másikra szeretnék gondolni, ami egy egészen más dolog, és itt kapcsolódok Heródeshez, ő arra tanított engem, idézem szó szerint, mert beleégett az agyamba, a politika magas feszültségű zónáiban a morál átértékelődik.
Vagyis nincs.
Ő azt mondta, van csak másfajta. Vagyis, miről van szó? Azt gondolom, hogy ha én történész vagyok, akkor engem Heródes morálja nem érdekel, hanem a hatékonysága érdekel. Egy politikust mindig az alapján ítél meg a történelem, hogy sikeres volt-e, vagy nem. Nem az alapján, hogy morálisan milyen volt, vagy milyen nem. Majd még mondok egy Machiavelli idézetet, ami még ehhez kvadrálni fog, kérem, majd ne felejtsék el, hogy akkor erre szeretnék visszautalni, csak közben nézem az időmet, az 55 perc miatt. Helyben lakik, pedig néha nagyon nincs kedve hozzá. Utál Jeruzsálemben lakni, ahogy majd később Poncius Pilátus is, amint ezt Bulgakov megírja, nem szereti a rózsaolaj illatát, a prokurátor, de alapvetően, ha csak teheti, nincs Jeruzsálemben, inkább Cézáreában lakik, vagy Jerikóban, mind a két helyet meg fogom mutatni, de alapvetően nem megy el az országból, ha elmegy, akkor a veszélyes embereket mind összegyűjti vendégségbe egy helyen, és valakire bízza, amikor Rómában megy néha raportra, akkor persze elmegy, de alapvetően ott lakik, tehát ezt a hibát sem követi el. A telepítés az irreleváns, mert Palesztina tele van, Palesztinának az egész ókorban nincs több lakossága, mint ekkor. Ez megint arra mutat, hogy ez az uralom, ez sikeres volt gazdasági téren egészen biztosan, mert a népesség száma növekszik, én csak a mai modern Európát ismerem, ahol a jólét nem hozza magával a népesség szám növekedését, hanem éppen ellenkezőleg a csökkenését. Én máig sem tudom, hogy ez miért van, de nem is nekem kell tudnom, hogy mi az oka ennek. Viszont van neki egy hatodik követelménye, ez pedig Róma. Rómával neki mindenképpen jóba kell lenni, csak ezzel van egy kis baj. Hát ugye ott van a Marcus Antonius, akit nem arról híres, hogy rétor lett volna, egy ősbunkó katona, aki Cézár mellett olyan hatalomhoz jut, amit ma ellen tudnánk képzelni. Én úgy képzelem el egy ilyen Antonius Zsánerű fickó hatalmát, mondjuk a Trump elnökbe a kínai pártfőtitkár együtt. Tehát elképesztő hatalom, mert el sem tudjuk gondolni. Sok római császár ebben hűlt vele, akár a Nero, akár a Caligula, tehát nem bírták elviselni ezt a nyomást agyilag. A problémát azonban Kleopátra jelenti. 7. Kleopátra, Filopátor, hát ugye már azért vannak ők együtt, hogy majd a Richard Burton meg a Elizabeth Taylornak legyen kit játszani. A problémát azonban az jelenti, hogy ez a Kleopátra egy nagyon furcsa nő volt. Róla sincs ábrázolásunk, de azt tudjuk, hogy már Cézárnak a szeretője volt, aki pedig 48 után foglalja el valamikor Egyiptomot, és utána Antoniusnak is a szeretője egészen a haláláig, valószínűleg idősebb Antoniusnál, és négy más források szerint 6 gyereket szül neki, vagyis feleségül veszi Antonius, persze nem római módon, tehát a római jog szerint ez nem is volt házasság, viszont Kleopátra szeretne a gyerekeiről gondoskodni. És azt gondolja, hogy hát az ő gyerekei minimum egy tartományt kéne kapniuk, de hát Egyiptomból minek, ott van ez a furcsa alak, ez a Heródes, hát ezt az ő tartományából lehet kihasítani valami. Miért nagy Heródes? Hát például azért nagy, mert körülbelül 8 éven keresztül lavírozik a főnök szeretőjével szemben. Azért ez valami. Mert megtartja a hatalmát Kleopátrával szemben is, és itt még mindig nincs vége az ő lavírozásának. Tehát azt gondolnám, hogyha én arra vagyok kíváncsi, hogy Heródes miért nagy, akkor a nagy taktikust mondanám. A taktikusok általában nem szimpatikusak. Szolnokról jönnek tankkal, vagy mit tudom én, hogy honnan, de a lényeg az, hogy a legritkább esetben szoktak kedvesek lenni, viszont gyakorta hatékonynak bizonyulnak. Na ez az. Mit mond Machiavelli a következőkről? Ezért, mert a népek természete változó, könnyű őket meggyőzni valamiről, de nehéz a meggyőződésüket megtartani, ezért azon kell lenni, hogy amikor már nem hisznek többé, erőszakkal tartsuk meg a hitüket. Önök szerint másképp működik ma a politika? Lehet más a politika? Azt felértek más. Csak a nézőpont intézet ezt nem fogja kimondani, Machiavelli meg kimondta. Ha elvesztik már a hitüket, akkor rá kell vezetni őket, hogy mégis tovább vigyenek, vagy az erőszak, mint a politika elválaszthatatlan része, Machiavellinél megvan. Hát Heródes is az erőszak, az egy igen-igen érdekes probléma lesz. Püspök úr is utalt rá, hogy erőszakos volt. Egyetlen pillanatig sem óhatom, még csak finomítani sem. azt az állítást, amit mondtál. Hát először is mit kellett tennie? Lavíroznia kellett a belpolitikában. Miért kellett lavíroznia? Azért kellett lavíroznia, mert egy olyan államot örökölt, ami egy úgynevezett multietnikus képlet, vagyis több nemzetiség él benne. Hát én tudom, hogy ez most nagy-nagy vita, hogy welcome, meg willkommenskultur. Akkoriban egész más volt a világ, természetes volt, hogy mindenféle népek egymás mellett élnek. Éltek itt zsidók, arabok, maga Heródes is arab származású volt. Azért az is delikát, nem, hogy az egyetlen meglevő zsidó templomrészta a sírhatófalat egy arab építette. Na mindegy, az anyja is, meg az apja is arab volt, csak máshonnan származtak. A mama Petrából, Nabateus volt. Szóval egy multietnikus képet zsidókkal, föníciaiakkal, filiszteus utódokkal, görögökkel és akárkikkel, tehát ez már egyfajta lavírozást jelentett számára. A zsidóság aztán önmagában is összetett képlet. Ismerik azt a viccet, hogyha Robinson zsidó lett volna, akkor ha megtalálják a szigeten, három zsinagógát találtak volna. Egy ortodoxot, egy neológot és egy harmadikat, mert egy olyan is kell, amiben semmilyen körülmények között nem teszem be a lábamat. Vagyis a zsidóság rendkívül összetett képet, ilyenek, amik azt mondják, hogy a zsidók ezt akarják, akkor mindig lelöki az agyamat a szél, hogy zsidók ilyen nincsen. Nem is volt, most sincs. Josephus Flavius írja le, hogy a zsidóság csoportokra osztik, ő a high races szót használja erre, amit szoktak szektának fordítani latinul, de a szekta a mi fülünkben már kicsit mást jelent, semmi egyházi vonatkozása nincs. Én ezt leginkább szeretném tulajdonképpen valamiféle pártnak fordítani. Ezek közül négyet ismerünk, de Heródes igazából, de Józsefus csak háromról beszél. Az egyik a farizeusok, akiket Perusimnak hívnak héberül, arámiról Perusaia, mert az arámiban a névelő hátul van, de ez most nem tartozik ide. Holnap vizsgáztatok héberből a teológián, talán csak azért. Ők az elkülönülők, ők azok, akiket az Újszövetség írástudóknak nevez. Az Újszövetségben az ő megítélésük szélsőségesen negatív, azonban a korabeli zsidóságban ez pont az ellenkezője volt, rendkívül népszerűek voltak, részben tiszteletet hívtak ki maguknak azért, mert az írásokat mindenkire jobban ismerték, részben pedig társadalmi helyzetük volt az, ami őket népszerűvé tette, egy ilyen középosztály, közepe, vitorlakészítő üzeme van Pálnak, vagyis egy olyas valakikről beszélünk, akiknek mondjuk van egy rabszolgája a műhelyben, az Ergasterionban, tehát már van idejük elmélkedni a Tórán, de nem ők a nagy tőkések, tehát akkor nem is kell dolgozniuk. Ha Marxnak dolgoznia kellett volna, hogy akkor nincs tőke, mert akkor nem tudott volna 12 órát ülni a British Museum könyvtárában. És nem tudott volna Ibn Khaldunt olvasni, akiről az egész értéktöblet elmélet származik, Ibn Khaldun imádnivaló arra olvassanak belőle, jó? Nos, a másik csapat a szadduceusok voltak, amelynek a neve, vitatott a nevük, a legelfogadottabb elmélet szerint Cádoknak, Dávid főpapjának a leszármazottai. Ez a leszármazás totálisan fiktív, viszont ők voltak már ekkora hasmoneuskor vége óta, Jézus korára ők lettek a főpapot adó társadalmi csoport. Na, őket utálták. Alapvetően azért, mert ők a felső 10 000 legfelső rétegéhez tartoztak, a leggazdagabbak közé. Aki járt már Jeruzsálemben és látta azokat a házakat a Jaffa kapunál a Heródesi negyedben, ahol a szadduceusok laktak, 7-es darab ház van 2700 négyzetméteren. Azért ott már lehet lakni, ugye? Hogyha az héttel elosztom, akkor talán még egy gyerek is elfér ott, ugye? Tehát azért itt mindenféle komoly dolgokat le. Nagyon gazdagok voltak, feltehetően ezért utálják őket nagyon. A gazdagokat mindig utálja a társadalom, ez nem lehet másképp, ugyanúgy nem lehet másképp, mint hogy az erőszakmentes politika is egy, nem is tudom értelmezni. Mint a víziszonyba szemedő hal, olyan körülbelül. A harmadik csapatot a zélóták jelentették, a buzgolkodók, akik azonban nem az imádkozásban voltak buzgók, hanem a rómaiak elleni harcban. Nevezik őket szikáriinek, a szicé latinul szikét jelent. Ez egészen pontosan egy gyűrű volt, amit körülbelül így ide tettek a középső ujjra, és hogyha ügyesek voltak, akkor kb. Egy ujjperccel egy borotvaéles penge túlnyúlt az ujjukon. És ezt a ruha ujjába el lehetett rejteni. Az élótáknak volt annyi eszük, hogy nem álltak ki a római legió ellen, hát nem, semmi szín alatt, hanem amikor jött a római őrjárat, akkor az utolsó katonának oda lehetett ütni a nyakára. Ezzel spriccel a vér, és mire a rómaiak észbe kapnak, az élóták már eltűntek a bazárban. Én életemben először 1993-ban voltam Jeruzsálemben, mentünk a bazárban, óriási tömeg volt, és előttünk ment az őrjárat, körülbelül egy olyan 10 méterrel, és az utolsó katona fejétől ennyire, esküszöm ennyire, a tetőről leesett egy körülbelül 10 literes befőttes üveg tele anyacsavarokkal. Most a katona nem sisak volt, hanem csak ez a valami csoda. Hát nem sokkal múlott az élete, rögtön ordítás, a katonák rohantak föl a bazár tetejére, természetesen nem tártak meg senkit, de alapvetően valahogy így kell elképzelnem, ez egy klasszikus zelóta akció, csak megváltoztak a szerepek, most az arabok voltak az élóták, nem pedig feltételezhetően arabok voltak az élóták. Van egy negyedik Hayrensis, a kumrániak, az eszénusok, őrülök azonban most nem beszélek, mert az ő politikai hatásuk elhanyagol, nulla. Voltak 500-an, és mindenféle tisztasági dolgokról elmélkedtek Kumrában, a sivatagban, nekik még a farizeusok sem voltak elég tiszták, tehát igazán hardcore tisztaságpártiak voltak, de annyira kevesen voltak, hogy a világon semmiféle befolyás, annál nagyobb a kultúrtörténeti befolyások, nyilván a kéziratokkal kapcsolatban, de most nem a kéziratok a témáink, hanem a politika. Na most nézzék meg, csomó nemzetiség, aztán van egy, aki meg így néz ki, hogy ezek között 37-től 4-ig, 33 éven keresztül lavírozni, ehhez egy elképesztő intellektuális képességre volt szükség. Ez egészen biztos. Ha Herodest bunkónak képzeljük el, akkor nagyon-nagyon tévedünk. Pusztán az, hogy életben maradt, a hatalomban maradt ennyi időn át, az önmagában azt jelenti, hogy egy átlag feletti képességekkel rendelkező ember volt. Nem azt mondom, hogy egy kedves ember volt, de hogy nem átlagos, abban én egészen biztos vagyok. Olyan komoly taktikai képesség, ja, és mindezt még Kleopátrával súlyosbítva, tehát gondolom, és közben Antoniusszal is jóba kellett lenni, tehát ez nagyon sokba került neki, ő azonban bátran költötte az alatt való pénzét, mint a legtöbb politikus, tehát lendületesen, de önmagában ehhez egy hallatlan, komoly receptorokra volt szüksége, ami receptorokkal ő rendelkezett. És mit mond Machiavelli? Mert úgy szokott történni, hogy az olyan embernek, aki mindenkihez jó akar lenni, gonoszok okozzák a vesztét. Ezért szükséges, hogy a fejedelem hatalmának megóvása érdekében megtanuljon rossznak lenni. Csúnyán hangzik? Igaz? Szinte biztos, hogy a hatékonyság egyik kulcsa van itt. Na, menjünk tovább. Herodes, hát finoman szólva is, ezt nagyon megtanult. Nem egyszerűen kegyetlen volt, hanem fondorlatos, tehát az üldöző, a persecutor, az stimmel, szeretném megmutatni, hogy miért igaz az is, hogy őt üldözik. Előre megmondhatom, akiket ő kivégzett, azok a legkevésbé sem voltak ártatlanok, csak ő egy megelőző csapást mért rájuk, ami nem teszi őt szimpatikusan, viszont ezért maradt hatalmon. A politika magas feszültségű zónáiban a morál szerepe átértékelődik, de önnek van igaz a természetesen. Nézzük tovább. Herodes családfő volt, pater familias. A kérdés csak az, hogy milyen családmodellben gondolkodott. Zsidó modellben gondolkodott, vagy pedig rómaiban. A dolog nagyon nem mindegy. Hogyha a zsidó modellű családban gondolkodna, már pedig ő egyébként judaista volt, mert az őseit kényszer körülmetéléssel megtérítették 100 körül, ő már judaistának született, zsidó vallású volt, csak nem zsidó származású. A zsidó házasság szeret etnikailag endogám lenni, vagyis olyan házasság szeret lenni, ahol szintén zsidók házasodnak egymással. Én egyetemista koromban, sőt, még előtte szerelmes lettem egy zsidó lányba, és nagyon valamiért vak volt, biztos tetszettem neki, és aztán nagyon szépen alakult minden, egész addig, amíg a nagymama meg nem látott, és onnantól kezdve a kislány nem ért rá. Vagyis, hogy ahogy a Berni főrabbi mondta nekem, ő nem tudja, hogy a gettó falait hol építik lázasabb igyekezettel belül, vagy kívül. Ez egy nagyon-nagyon nagy kérdés. De minden esetre endogámnak kell lenni a házasságnak, ám de családilag exogámnak. Ha elolvassuk a Levitikus 18-at, ott igen súlyosan meg van szabva az, hogy melyik az a házasodási kör, amelyik incestust, vagyis vérfertőzést jelent. De ugyanakkor érdekes, hogy a zsidó jogban, hoppá, furcsán írtam, az unokatestvér szint az megengedett. Az nem számít vérfertőzésnek, viszont a zsidó házasság poligám, vagyis több nemű. A római modell a szigorúan exogám, vagyis a család tekintetében sokkal kevésbé megengedő, mint a római, az unokatestvér szint vérfertőzésnek számít, a házasság monogám, viszont nagyon könnyű elválni. A zsidó modellben sem nehéz elválni, Rabbi Akiva azt mondja, hogy nincs embertelenebb, mint a monogám házasság. Hát lelke rajta, két feleség az két anyós, ugye? És akkor számolom tovább, az már 14 fej, ha vendésében jön hozzánk, tehát ez így már nagyon-nagyon durva, ugye? Vagyis monogám a házasság, de nagyon könnyű válni. Herodesnél látni fogjuk, hogy tulajdonképpen egy inkább zsidó modellt hajtott végre a poligámia szintjén, de inkább a rómait azért, mert nem volt neki, nem foglalkozott az etikai endogamitással, tehát hogy zsidó legyen a felesége, mindenféle más felesége is voltak. Nézzük meg, hogy milyen a családja neki, mert ez egy nagyon érdekes kérdés. Vannak neki a testvérei. Ezek mind onnan származnak, ahonnan ő, magyarul Idumeából. Idumea az ókorban Edom, nagyjából Hebrontól délre kezdődik, Idumea a Holtengertől délre. Ebben az időszakban Idumea lakossága szintiszta arab. Ha valaki járt Petrában, kicsit nincs messze onnan, azok is rokon arabok, ezek mind persze mind még preiszlám arabok, tehát politeista arab közössége ez. Ez a kör Herodes körül egy kirobbanthatatlan kör. Az első testvérét Fazaelnek hívták, 73-tól 41-ig élt. Valószínűleg ő lett volna Herodes, hogyha nem hal meg 41-ben egy csatában, és innentől kezdve Herodes lesz a legidősebb fiú. Annyira szerette Fazaelt, hogyha eltetszenek menni a Jaffa kaphoz Jeruzsálemben, három hatalmas torony, az egyik tornyot Fazael toronynak hívják, és ezt a testvéréről neveztem. Mindjárt mutatok egy képet, hogy ki tudjanak pihenni engem egy kicsit. A következőt Jószépnek hívják, 38-ban hal meg, de amikor Herodes, nagyon érdekes, amikor megy Rómába a hatalmat megszerezni, akkor az egész családját ennek a Jószépnek a védelmére bízza, körülbelül úgy, ahogy Michael Corleone bízza a másik Corleone-ra a családját, mert a család az egy olyan dolog, amivel nagyon kell vigyázni. Na de, ki az ő felesége? Olympiás, aki Herodesnek a lánya. Tehát Jószéphez hogy állták a saját unokahúgát? Azért, hogy ebbe a nagyon szűk idumei körbe kívülről ne lehessen bevenni. A következő Ferorásznak hívják, 65 körül született és 7-ben halt meg. Ő ennek a herodesi korszaknak az állandó szűk evidenciása. És nagyon érdekes, ami történik vele, beleszeret egy rabszolganőjébe. Nem lenne baj. Szexuális kapcsolatra lép vele, ez se lenne baj. A baj az, hogy felszabadítja és elveszi feleségül. Na ez már baj, ezt még ő se tehetné meg. Ha bárki más csinálna ilyet Herodes engedélye nélkül, annak elég szomorú vége lenne, de Ferorásznak semmi baj nem esik, kegyvesztett lesz, eltávolítják, de Herodes meglátogatja a halálos ágyánál. És ami még érdekesebb, Herodes ismerve, az özvegynek se lesz semmi baja utána, sőt, ha Józsefusznak igaza van, akkor életjáradékot kap. Vagyis a belső körben sok minden olyasmit szabad csinálni, amit sehol másuk nem. Egyetlen dolog tilos a belső körben, az árulás. Az nincs pardon, akkor, de nem is, senki sincs, aki ebből a belső körből ezt megkockáztatná. Aztán van egy húga, akit Salomé-nak hívnak, ez nem a Richard Strauss-os Salomé, hanem ez egy másik, egy korábbi Salomé, 50-es évek végén született, és Krisztus után 10-ben halt meg, tehát túléli Herodes 17 évvel, van neki három férje, meg egy szerelme. A három férjet Herodes kommentálja neki, mind a három férjet kivégezteti Herodes, mert összeesküsznek ellene, az egy szerelmét viszont nem mehet hozzá. Ezt a szerelmét Szülájosznak hívják, akit aztán Rómában végeztet ki Herodes a biztonság kedvéért, de ő más problémákat is tett, egy római hadjárat kapcsán, erről most nem akarok beszélni. Vagyis nézzék meg, hogy itt van a legszűkebb körben, csak kik vannak benne, a testvérek. Ebbe a körbe bekerülni lehetetlen, kikerülni nagyon nehéz, csak árulással lehetne, de még egy mezájansz, még egy rangon aluli házasság sem ok arra, hogy kikerüljön innen. Ez a Fazael torony Jeruzsálemben, ez itt, ami herodesi, ami fölötte van, az már gagyi, az észben mameluk 13. század. Tehát ami Jeruzsálemben 13. századi, az elképesztően késői. Ez a glassi is herodesi, ezek a szép nagy kövek, ezek, amik herodesre utalnak, ez a Fazael torony. Ha Jeruzsálemben tetszenek járni, a bazár legrégebbi része az, aminek három utcája van, azt a keresztesek építették, és annak az elején van egy kávézó, meg vízipipázó, amelyet vendéglátóipari egységként a minap nyitott meg Szaladin 1188-ban. És azóta ott van, lehet vízipipázni, meg kávézni. Szaladin nem annyira kedvelik a zsidóságban, meg itt, hát ugye ő vette vissza a keresztesektől Jeruzsálemben 1187-ben. Na menjünk tovább, mert a család nem ért véget itt, hanem ment tovább, ugyanis Herodesnek voltak feleségei. A feleségek meg annyi bonyolult helyzet, nagyon olcsó szexista viccel azt mondom, hogy nincs egyszerű nő, hát nem tudom, biztos, hogy van, de nem erre gondolok, hanem ezek politikai házasságok, talán egy kivételével, ezért ezt mind meg kell nézni. Az első feleségét úgy hívták, hogy Doris. 47-ben vette el, tehát még bőven azelőtt, hogy király lett volna, zsidó arisztokrata, és ő 46-ban szül neki egy fiút, Antipatert, ez a Herodes apjának a neve, és ez az Antipater, ez a név, ez öröklődik a családban, 60 kivégezteti mind a kettőt. Méghozzá azért, mert összeesküvés szőnek ellene, tehát nem voltak ők büntelenek, feleséget megölni, az eddig a helyszínos korban sem volt mondjuk bűnsönszre játszó, nem volt kívánni való dolog, de gyereket, az meg még inkább furcsa, de mit mondtam, hogy a politika magas feszültségi zónáiban a morál átértékelődik. A következő feleségét Mariamménak hívták, őt 37-ben vette el, ő Hasmoneus, vagyis a régi királyi család sarja, őt nagyon el kell venni, mert ő mutatja, őt nagyon lehet szeretni, a rendi vajnát is nagyon lehet szeretni, nem a pénz miatt, hanem mert egy nagyon szép ember. És hát a Mariamnét is lehet szeretni, miért? Mert legitimációt ad nekem az, hogyha az előző uralkodó családhoz tartozom. Ugyanakkor Józsefus azt mondja, hogy ebben a nőben volt egyedül szerelmes Herodes. 36-ban szül neki egy fiút, Alexandert, egy másikat, 35-ben Arisztobulost, mind a kettőt kivégezteti 7-ben Herodes, mert összeesküsznek ellene. 29-ben kivégezteti a feleségét is, és hogy valami enyhítő körülményt mondjuk, 28-ban aztán az anyóság is, a biztonságot, akit Alexandrának hívnak. Na de mind a kettőről tudjuk egészen biztosan, hogy Mariamme kifejezetten jó baráti viszonyt tápolt Kleopátrával, és Kleopátra abban mesterkedett, hogy Herodest likvidálják, és helyette ez a Hasmoneus nő alapítson egy új dinasztiát, majd akkor ne Herodes felügyelje a zsidóságot, hanem ez a Mariamme. Tehát megint egy üldözött üldözőről van szó, ha ő nekik sikerült ez az összeesküvés, akkor most nincs ma óra. Azonban Herodes előbb végeztette ki őket, és ezért aztán nyilván azért tette ezt, hogy ez az óra ma ne hiúsuljon meg, de ha lehet, hogy nem. Tehát nézzék meg, mi történik utána, nagyon érdekes a történet. Kivégezteti az asszonyt, aztán a fiúkat elküldi Rómába tanulni. Iszonyú sok pénzük van, és nincs fölöttük felügyelet. Hát többet voltak a kuplerájban, mint bármilyen filozófiai iskolában. A római alvilágnak a kedvencei voltak, mert tele voltak pénzzel. Mint hogyha ezzel próbálná meg azt az apróságot kiküszöbölni, hogy a mamájukat kivégeztette. Aztán hazahívja őket, és őket is kivégezteti, őket is összeesküvés formájában. Hát azt gondolom, hogy legjobb ezen a ponton leszögezhetjük, hogy ami a nőviszonyokat illeti, hát 8. Henrik az egy genderfair lovag volt a Herodeshez képest, mert itt a feleségeknek azért. Ami még érdekesebb, hogy 29-ben feleségül veszi Mariamme 2.0-át, ugyanúgy hívják az asszonyt, ő egy zsidó arisztokrata, őt 6-ban végezteti ki összeesküvés miatt, de itt megint rátesz egy lapáttal, mert nem csak kivégezteti, hanem előtte kínvallatásnak veti alá. Tehát a saját feleségét, szóval ez egy nagyon-nagyon furcsa történet. De amennyire Józsefusnak hihetünk, ő sem volt ártatlan. Ugyanis miről van szó? Herodes él egy háremben, ami borzalmas hely, mert ahogy öregszik, úgy az összes feleség a saját gyerekét próbálja menedzselni. Ő nem véletlenül tudta meg, hogy Mariamme összeesküvő, mert egy másik feleség följelentette az hölgyet. Most mit csinálhat? Meg akarom tartani a hatalmat, akkor vagy nagyvonalú leszek, akkor megöllek, mint Julius Caesar, vagy nem vagyok nagyvonalú, akkor viszont csúnya dolgokat kell csinálni, mert különben elveszítem a hatalmat. Elvesz 28-27-ben egy Mathaké nevű nőt, aki szamaritános. Elképzelték, hogy a zsidó főpap mennyire tapsolt ennek, de hát őt nem érdekelt ez a dolog, szó sincs arról, neki csak zsidót szabad feleségül lennie. Ő 28-27-ben születik, érdekes módon túléli a férjét, bocsánat, 28-27-ben veszi el, és ő szül neki két fiút, az egyik az Archelaos, aki Herodes után Judeát kapja, de annyira utálják, hogy Krisztus után 6-ban száműzik, Augustus császár száműzik Provence-ba, Dél-Franciaországba. Hát azért én megpróbálnám egy kicsit ezt száműzetést, nem? Tehát kodászűr, tehát meg lehetne próbálni. Meg hát pénze volt természetesen az úrnak. és ő szüli 25-ben azt az Antipászt, aki Jézus majd ki fogja hallgatni a pasió történetet. Vagyis nézzék meg, hogy ez az 1, 2, 3, ez a negyedik és az ötödik gyerek az, aki végül őt követni fogja a trón. Harmadik kapcsolatrendszer, egy Kleopátra nőt is elvesz ugyanabban az időben, és ő szüli neki a Filipposzt 26 körül, a Fülöp Cezáriájából a Fülöpöt, ez a Filipposz, aki az egyetlen olyan Herodes utód volt, aki Krisztus után 33-ig uralkodik, és nagyon népszerű volt, Galileától északra uralkodott, Galilea az Herodes Antipásznak jutott, Herodes halála után északra jutott ez a derék Filipposz, ő volt az egyetlen, akit tényleg szerettek. Van még 10 percen?
Oké.
Mindezek ellenére Herodes tehát egy pater familiás, a maga módján gondoskodik a családról, de ha árulás van, akkor nincs pardon. Lásd Alexander és Augustus neveltetése Rómában. A belső idumeai kör az sérthetetlen. Ezeket a feleségeket meg ne úgy képzeljük el, mint hogyha elvette volna élete szerelmeit egymás után. Ezek érdekházasságok voltak, és Herodesnek a szexualitás az egyszerűen elég érdekes viszony volt, amiről tudunk visszakövetkeztetni, fogok még erről beszélni. Hogy értsük azt, hogy egy üldöző? Mint mondtam, Mária menem ártatlan. Ő Kleopátra szövetségese, oké. Az öregedő királynak borzasztó lehetett, mert ugye mondtuk, hogy a Hárem egy rettenetes hely. A Hárem egyáltalán nem az egy éjszakában sem jó hely, mert a hölgy, ha nem tudna mesélni, akkor ugye kivégezné, tehát nem egy vidám hely ott sem. De ugye itt arról van szó, hogy itt elkeseredett pozícióharcok folynak a hatalomért, és úgy érezte, hogy üldözik, és nem tévedett, hanem inkább megelőző csapást mér. Eszterházi Péter jut eszembe, mi a kelet-európai paranoia, hátranézel, hogy üldöznek-e, és igen. Szóval, hogy ez Herodesre tökéletesen működik, aki elő gyanakodott, az szinte mind nem volt ártatlan. Halálban nyomorúságos, Józsefus erről egy leírás közül végül úgy döntöttem, hogy nem írom le szó szerint, inkább elmondom, mi van benne. Herodesnek állítólag nagyon nehéz volt a ki és a belézése, valószínűleg asztmás lehetett. Aztán azt mondják, hogy Herodest állandóan valami belső tűz gyötörte, írja Józsefus, ezt valószínűleg lázra utal. Aztán azt is írja Józsefus, hogy Herodesnek a nemi szervei gennyes kelések voltak, ez megmagyarázza a lázat. Tehát nemi betegsége volt, ami alapvetően gyulladás. Marcus Antonius környezetében könnyen lehetett ilyet szerezni, meg aztán ő neki volt a barátja, az Agrippa, Marcus Vipsanius Agrippa, aki a Pantheont építette. Hát ők olyan bulikat tartottak együtt, hogy ahhoz képest a Freddie Mercury az egy ilyen cserkész, csendes nap volt. Tehát, és az utolsó betegsége pedig valószínűleg májzsugor volt, ami mutatja a buliknak egy másik lehetőségét. Na most sokan azt mondják, hogy ez túl sok egy embernek, én ezt nem tudom. Az azonban bizonyos, hogy mindenkinek megvolt az ötlete, hogy melyik bűnért sújtotta Isten ilyen szörnyű betegséggel Herodest. Amiért ő igazán nagy, az az építkezés. Az építtető király, ha Herodes műemléket kiveszem Palesztinából, akkor az olyan, mintha Budapestből elvenném azt, ami a millennium alatt épült. Akkor maradna ez a környék, meg a panel. Herodes csodálatos dolgokat épített, amelyek még romjaikban is csodálatosak. Herodes világa egyben Jézus Krisztus világa is, tehát hogyha arra vagyunk kíváncsi, hogy Jézus milyen világot látott Palesztinában, azt a világot Herodes építészete határozta meg. Ha rengeteg helyszínre el tudnám vinni önöket, egy helyre nem akarom, a Jeruzsálemi templomba, arról egy külön előadást lehetne tartani, de ez nem a reklám helye, tehát esküszöm, nincs óra hiányom, tehát a végképp nem akarom önökre erőszakolni magam, hanem elmennék három helyre, Cezária Maritimába, elmennék Jerikóba, és körülnéznék Masszádán, jó? Pár perc az egész, jó? És aztán szabad kérdezni. Hát ezt is megmutatom, hogy hol van Cezária Maritima, itt van Jeruzsálem, tehát lehet sejteni, itt lakik ma a politikai elit, van itt egy csodálatos bizánci mozaik, a Netanyahu háza előtt kell elmenni, tehát ők is tudják, hol kell akarni a tengerparti kilátással. Itt van, hogy mikor épült, épültett ide egy templomot Augustus és Róma tiszteletére, a főpap ennek is nagyon örülhetett, milyen derék zsidó király van, aki Augustus istenségére emelt templomot. Hát de ez nem Jeruzsálemben volt, ez Cezáriában volt. Ezért nem szeretett Jeruzsálemben lakni. Megmutatom Cezária képét, ez itt egy picit elavult. Itt van egy új hatalmas hippodromosz, egy színház, Herodes palotája, egy hippodromosz, meg egy kikötő. Inkább megmutatom, jó? Mert sokkal érdekesebb nézni, hogy ez hogy nézett ki, jó? Így néz ki a színház, persze erősen rekonstruálva van, mert pár földrengésben ez elpusztult. ez egy bizánci város, valami most nem érdekel engem. Itt van Herodes palotájának a makettje, a palotának ez a része bele volt építve a vízbe, és középen volt egy medence. Tudott élni, ugye? Azért ez nem egy rossz hely, csomog a víz, és ottan ne kávézni, ha már lenne, de valami biztos volt, vadkeder vagy egyéb, ami Antonius egy nagy durva kábszeres volt élete utolsó 20 évében, Kleopátra szoktatta rá, és gyönyörű a palota, sajnos ez a palota már eltűnt egy földrengés miatt, a tengerben van. Itt van a csodálatos Augustus templom, a gyönyörű körbevevő fallal, ugyanolyan oszlopcsarnok, mint Jeruzsálemben, lépcső, fölmegyünk a templomba, és itt látjuk a templomnak magának a rajzát. És aztán itt van egy apró vízvezeték, egyszer vittem az én egyik legjobb főnökömhöz, Jutta Hausmannhoz, egy amerikai professzort, aki látta a Szentendrei úton a vezetékeket, a vízvezetéket, és azt érezte, hogy ez eredeti. Professzorulák, ez nem Amerika, ez egy eredeti vízvezeték. Na most, itt ennyi van, ez csak egy része van kiásva, rengeteg helyen megmaradt, gyönyörű. Nézzük meg közelebbül a vízvezetéket, mögötte a tenger, csúnya virék ez nagyon, de azért el lehet itt lenni. Majd mutatok róla két filmet, ha sikerül elindítanunk, mert majd az a tervem, hogy az óra végén, ha még önök közül leszik valaki, akkor föl fogom építeni ezt a várost ilyen számítógépes animáció, hogy hogy néztek ezek ki, jó? A másik Jerikó, amelyik ugye itt van lent, ma a palesztin önkormányzat területe, de nem kell vízum, átengednek mindenkit. Itt három palotát épít Herodes. Az első az még pici, 4000 négyzetméteres, mert ez még Kleopátra halála előtt épít. És nem lehetett tudni, hogy Kleopátrának nem tetszik-e meg, és akkor Antonius odaadja neki. Ráadásul ez egy introvertált épület, ez nem az az épület, amelyik nem szeretne róla beszélni, hanem az az introvertált épület, amin kívül nem látszik a gazdagság. Mi történik 31-ben? 31-ben Antonius és Octavianus összecsapnak, és Octavianus legyőzi Antoniust, aki visszavonul Alexandriába, és 30-ban öngyilkosok lesznek Kleopátrával együtt. Mit csinál Herodes? Nagy bajban van, hiszen eddig ő Antoniusnak volt a szövetségese, és most a főnök bukott. Mit csinál? Elmegy Rodoszra, Octavianus elé. Massádára záratja a Mariamné, a József nevű báj öccsével, azzal a parancsal, hogyha nem jön vissza, akkor végezzék ki a Mariamnét rögtön. Később aztán kinézi ő. És mit mond? Leteszi az uralkodó jelvényeket Augustus elé, és azt mondja, hát ezt képest a damaszkuszi út az semmi. Ne azt nézd, mondja, hogy kinek a szövetségese voltam, hanem azt nézd, hogy milyen szövetséges voltam. Te talpadat ugyanolyan intenzitásra fogom nyalni, mint Antonius szép. Nincs más lehetőségem. Ezzel aztán ugye egy kicsit, kb. 150 méterre épít egy másik palotát, hát ez nagyon-nagyon fontos. Ez már egy 1914 plusz 2000 négyzetméter, de ez már extrovertált. Aztán épít egy harmadik palotát, aminek már ezek a méretadatai, ez már lakásnak elég jó, és a Vadi Kert nevű folyó ott folyik át a palota közepén. Ez római divat volt akkoriban, hát mondta, itt is van egy folyó, pénze van, megépíti a palotát. Ez egy csodálatos kép Jerikóról, a madovai mozaik térkép, ez egy Justinianus kori bizánci térkép. Itt van Jerikó, a pálmák városa, biztonságért oda kertettek néhány pálmát, nehogy valaki azt mondja, hogy máshol van Jerikó. Ez a Jerikó oázis ma egy csodálatos szír kolostorhoz lehet fölmenni, iszonyú drága a lanovka. Ez a kisebbik palota, nézzék meg, hogy itt is van egy kert középen, itt pedig egy lakomára való hely, ez még csak 4000 négyzetméter. Aztán mellette rögtön itt van a másik, ami már sokkal introvertáltabb, és végül megépíti az utolsót, ami meg maga a csoda. Itt van a Vadi kert középen, itt van a palota egyik része, itt egy laza kis kert, itt egy 3000 négyzetméteres úszómedence, itt pedig egy mauzóleum, és itt meg az első palota. Tehát látszok, hogy ez egy nagyon értelmes beruházás volt, hiszen hát 100 méteres volt a másik, azt mégsem lehet, hogy az egyikből csak úgy sokat kelljen átmenni, az úgy nem működik, ugye? Megmutatom a palotát, olyat mutatok, próbálok sietni, elég jól megmaradt, csomó minden megmaradt belőle, itt van a fürdőkomplexum, föl fogjuk ezt is építeni, valószínűleg így nézhetett ki, itt volt a fogadások helye, itt pedig a lakomáké, itt pedig egy híd, itt van a fürdő, a szokásos római fürdő, a hideg fürdő, a meleg fürdő, stb. Szerette a fürdőket. Menjünk el gyorsan Massádára, mert az idő vészesen fogy. Massádá itt lent van a Holtengernél, a térkép kicsit rossz, ma a Holtengernek itt vége van. Azért, mert a Genezáreti tó vizét kipumpálják, elviszik Tel Avivba zuhanyozni, meg a Negevbe River zöldséget termelni, ezért a Genezáreti tó vízszintje 8 métert csökkent 1967 óta, és elkezdett sósodni. Az a hal, amit Péter halnak adnak, az már kipusztult. Tehát, hogyha azt az iszonyú drága Péter halat akarják enni, tudják, hogy ez egy halastóból van a másik részéről. Tehát nem a tóval, a Genezáreti tó. Valószínűleg ez így megy tovább, egy ökológiai katasztrófa közepén állunk, és lehet, hogy 20 év múlva lesz egy mini holtengerünk is. És Jézus a mai Genezáreti tó mellett egy halász nem találta, mert hiszen olyan lesz, mint annyira sok lesz, mint a holtenger valószínűleg. Na nézzük meg Massadát, egy csodálatos hely. Amit mutatni akarok, az itt két palota. Ez a palota arra szolgált neki, hogy itt volt, amikor királyként működött. Ez a palota pedig egy előreugró szinten, három szinten, ez a magánpalotája volt. Mutatok képet róla, jó? Ez itt Massada. Érdekes, látják ezt a fehér valamit? Ez az az ostromrámpa, amit a rómaiak építettek, itt foglalták el az erődöt. Egy ilyennyire jól megmaradt. Itt van a nyugati palota, erre van a holtenger. Első szintje a palotának, második, harmadik. Káprázatos épület. Mutatom a rekonstrukcióját, itt van a hivatali palota, itt meg a buli negyed. Egy szint, két szint, három szint. Ez most nem érdekes. Egy nagyon szép mozaik. Úgy tűnik, hogy annyira zsidó volt, hogy a mozaikra nem tett emberábrázolást, hanem csak növényi ornamentika van. Itt a fürdő nagyon szépen látszik, ugye innen fújták be a meleg levegőt, mintha álmennyezet lenne, csak az álpadló, és arra a fölhevített padlóra öntötték a vizet, attól aztán gőzfejlődött, csodálatos, Szamáriában is lehet látni ilyet, tehát ez volt a klasszikus római fürdő. Megmutatom még egyszer a palotát, kicsit más volna, első szint, második, harmadik. Így nézhetett ki a palota, amikor a fénykorában még működött. Mutatok róla egy rajzot is. Belül lehetett szikrába vált alagutakon lehetett a szintek között közlekedni, hogy ne tudják lelőni kívülről ő felségét. Aztán itt egy ciszterna, elképesztő jók a ciszternák. Mielőtt összegeznénk, értem? Nem is, előtte. Megkísérelhetnénk a filmeket megtalálni, jó? Indítsuk el mindegy melyiket, majd én mondom, hogy melyik volt. Jó, mutatok három. Lehet itt villanytoltani egy picit?
Nem.
Ott elől?
Nem.
Lehet, hogy hátul.
Nem.
Ezt kéne teljes képernyőre kitenni. És elindítani. Szuper. Oké, elindultunk. Jerikóban vagyunk. Itt a jerikói oázis. És lemegyünk megnézni Heródesnek a palotáit. Azt, ami maradt belőle, meg azt is, hogy ezek hogy nézhettek ki a valóságban. Figyelem, itt még mozaikot is fogunk lerakni 2 másodperc alatt, majd figyeljük meg, jó? Itt van a Jerikói oázis, Jerikó csodálatos hely lehetett. Na itt az egyik palota, itt lesz a nagy palota, első, második, harmadik. Ez egy Hisám nevű alkoholista Omayyad kalifának a palotája, ez most nem érdekes. Nézzük meg közelebbről ezeket a helyeket, hogy hogy néz ki. Elmegyünk a harmadik palota felé. Ez a Jerikónak semmi köze ahhoz a Jerikón, ami Józsefővel, az arrébb van az a város, ez a Jerikó oázisban van. Amit itt látunk, egy drónnal repülünk, itt van a Wadi Kelt, a folyó, ezt fogja belekomponálni a palotájába. Ha már itt van, hát nem rossz az, ugye? Na nézzük, építsük föl, jó? Ez még nem a nagy palotája, ez még csak egy kicsike, de már ahhoz van egy medence, ez a második palotája lesz, ott van, igen. És most megnézzük, hogy amikor ez már kicsinek bizonyult, akkor hogy építette föl, ez a Second Palace volt, és most jön a Third Palace, elképesztően jól néz ki. Nem is mondok semmit, jó? Csak nézzük is, így a szemünk, mert nekem a Homo Ludens bennem, hogy szeretem nézni, jó? Hát akkor építsük föl, jó? Oké, megvan minden. Most kezdjük a fürdőt. Igen. Fürdőnek lesz egy szép kupolája. Igen. Ez itt a másik. Most én szerintem a mozaik rakás. Igen. Kész a mozaik. Jól néz ki, nem? Még egy pár apróság hiányzik a palotához. Azokat most gyorsan oda tesszük. Majd kell egy híd a Wadi Kelten keresztül. Egy kert, egy medence. És a mauzóleum végül nem itt temette el magát, hanem a Herodájonban. És nem tudjuk, talán mauzóleumának szánta az épületet, nem vagyunk benne biztosan. Megnézhetjük a következő képet is, jó? A következő filmet is, esküszöm, az sem lesz több ennél, és már így is túléptem az időkeretet. Pedig nagyképpen azt mondtam, hogy 15 perc lesz. Na próbáljuk meg valahogy őt elvinni innen. És elvileg van egy másik. Á, ez lesz az. Ez most Massada lesz, aztán meg Cezárea, jó? Ott a hely, látják, az a gyönyörű trapezoid hegy. 73-ban a rómaiak foglalták el, még megvan a római legiós táborok, meg a, ahol körülfalaszták a rómaiak az erődöt, csodálatos. Ezt a drónt nem én röptettem, én próbáltam volna már rég nem olyan Izrael fölött drónt röptetni egészségtelen, de a múzeumnak megengedték. Nézzék meg, hogy kettős falrendszer veszi körül végig az erődöt, gyakorlatilag bevehetetlen volt, a rómaiak itt ostrogolták meg. Hát a római hadsereg sem volt egy pacifista csapat, de hogy zseniálisak voltak a maguk módján, az egészen biztos. Itt van a nyugati palota, még bizánci püspöki széke is volt Massada, de az egy későbbi történet. Itt vannak valószínűleg raktárak, és itt kezdődik Heródesnek a palota rendszere. És ez elég jól megmutatja ez a film a magát a térbeli dolgokat. Ha már ez nem néz ki rosszul, ugye? Ez a legfelső szintje. Ott van alatta az alsó, és itt van a legalsó. Itt meg egy svájci cég által épített klamovka, én ezzel fölmentem ide gyalog, soha többet nem teszem. Azt hittem, nem érek föl. Hajmatkorom miatt, de pedig az már rég volt. Na nézzük, építsük fel ezt is, jó? Szerintem mindjárt elkezdi építeni. Nem még megmutatjuk a nyugati palotát is. Ez volt Herodesnek a téli palotája, akármilyen is jelentse, ez mindig elég meleg van. Itt lehet most menni, látják, ezek a turisták számára épített biztonságos lépcsők. És ott van valahol, na most kezdünk mindjárt építkezni, jó? Megmutatom, hogy a nyugati palotát mindjárt építjük, ez tehát az, amikor Heródes azért építette, hogy itt dolgozzon, ez a dolgozószoba. Ezt még nem tudják micsoda, csak gondolkoznak rajta. Ezek raktárak, meg itt van egy fürdő, és akkor mindjárt összedobjuk a palotát, jó? Azt a bizonyos északi palotát, ami Massadáról nyúlik ki. Mert ez így is jól néz ki, de hogy jelentett Heródes korában? Na nézzük! Egy apróság nem volt Massadán víz, viszont voltak rabszolgák, akik fölhozzák. Jó, hát így nézhetett ki a palota, ott meg a holtenger, errefelé látszik, ott meg Moab, Jordánia, de ez most nem ide tartozik, de itt van a Kerak nevű keresztes lovagvár szembe, menjenek el, nézzék meg, mert gyönyörű. Ez sem rossz, nem? Hogy aztán szépe vagy neve? Hát én a Makovesz Disneylandben dolgozom, Pilis Csabán, az is olyan, hogy valaki szerint szép, valaki szerint nem. Jó, mindjárt búcsúzunk Massadától, és még 2 percig kérem az önök türelmét, mert mindjárt megyünk Cezáreába. A drón csal, mert itt már nincs holtenger, kiszáradt teljesen. Na itt van Cezárea, itt a vízvezeték, amit mutattam. Ez kicsit északabbra van másról, a vizet a Kármelről hozták, ami még egy olyan 20 km innen, Hajfától nem messze. Itt a színház, meg a drónnak, helikopternek a képe. És akkor őt is építjük, jó? Hát nyilván muszáj volt egy szkénét építeni, amelyet a színdarab játszódhatott. Itt ma is egyébként előadásokat tartanak, ott már látszik a hippodrom. És itt látszik Heródes palotájának ez, ami megmarad belőle. Itt van, és ott pedig az, ami már víz alatt van, látják? Ott éppen apánynál fényképezik, mi legalább valami látszik. Na most akkor itt van a palota. Így van, és ott a másik része. Most megnézzük a hippodromot, a Forma 1-es pályát, a kocsi versenypályát. Azt most nemrégiben találták meg, régi térképeken még nincs is rajta. 15 ezeren fértek bele, és eléggé nagy volt, innen nézte Heródes a játékokat. És onnan indultak a kocsik, és hát a bizonyos kör megtételéig, illetve túlélésig zajlott a történet. A legkomolyabb beruházása Heródesnek egy móló volt. Ő megtanulta a római betonnak a használatot, ami őrölt bazar és egyebeknek volt. Tehát lehetett a tenger alatt is építeni. És itt volt a kikötő, megépíti Róma és Augustus templomát, meg egy kikötőt. Látják? A kikötőbe északról lehet bemenni, mert a hullámverés délről van Egyiptom felől. Nézzék meg, aki behajózott, az rögtön mit látta, hogy itt ki a főnök? Augustus. Még egyszer végig megyünk az egészen, óriási raktárak. Aztán még a hippodromos. Tök jó a grafika, még hullámzik is a földközi tenger. Itt volt egy, kb. Itt van egy másik hippodromos, az már későbbi. Aztán itt lehet látni a palotát. ott pedig a színházat. Tehát azt gondolom, hogy mindennel lehet vitatkozni, amit én most mondtam, azzal valószínűleg nem, hogy építetőnek nem volt kicsi. Ez egészen bizonyos. Most kérnék szépen villanyt, és még megkaphatnám még a prezentációt, de már nem sokáig. Jó. És akkor a PPT-re, ha mennénk, az jó lesz. Köszönöm szépen. Ugyanis azt a diát még, kettő dia van még. Kettő dia nincs már? Nem akarja elmenni? Elvileg mennie kéne. Szóval én megpróbáltam csak úgy összegezni, hogy ez a Heródes kicsoda, vagy kicsoda lehetett. Hát az első, ami eszembe jutott, hogy nagy embernek nagy az árnyéka. Ez valószínűleg igaz rá. Aztán azt is gondolom, hogy a ritkák azok a történelmi alakok, akik csak jók, vagy csak gonoszok. Heródes többször a saját vagyonából letette a éhínség idején Palesztinát. Nyilván nem szívjóságban, ha meghalnak az adófizetők, akkor mi lesz? De megtette. A történész pedig sosem teológus. Én a bármelyik, tehát én nem vagyok teológus, és ennek csak ketten örülnek. A teológia is én, mind a ketten nyertünk vele valószínűleg. Tehát ez egy lehetséges, hogy ez egy másik nézőpont volt, és szerintem most van az a dia, amire mindannyian vártunk. Köszönöm az, hogy megtisztelő és cseppet sem magától értetődő figyelmét.